A Bibliában kétszer olvashatunk a születés történetről, a karácsonyi történetről, egyszer Lukács evangéliumában, és egyszer pedig Máté evangéliumában. Lukács evangéliuma inkább Mária szemszögéből írja le, hogy mi az, ami történt, az ő szempontjait veszi előtérbe, míg Máté evangéliuma inkább József szemszögéből közelít. A lekcióban Lukács evangéliumából hallhattuk ezt a történetet, most pedig Máté evangéliumából olvasok fel az első fejezetből egy pár verset, a 18-tól a 25-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tette, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. És egy verset szeretnék kiolvasni, még egyszer felolvasni, ami számunkra legyen most a központi üzenete az igehirdetésnek, ez a 23. vers. Íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami ezt jelenti, velünk az Isten. Sokat látom és hallom magam körül, akár a családunkban, akár máshol, hogy amikor egy gyermek születik, a névválasztás igen fontos kérdés lesz, a szülők elkezdenek lobbizni egymással, hogy kinek melyik tetszik, ki melyiket szeretné, és elkezdődik a kompromisszumkeresés, elkezdődik annak a keresése, hogy melyik mit jelent, melyik hangzana szebben a családnévhez, melyik lenne olyan, amihez, hogyha eszünkbe jut az a név, akkor nem köt annyira rossz emlék, mondjuk egy volt osztálytárs, vagy ilyesmi, és elkezdődnek a kompromisszumkeresések, hogy melyik név legyen. Van, akik azt csinálják ilyenkor, hogy két nevet adnak, és akkor van az anyának is, van az apának is, és akkor így béke van a családban. Elkezdődik a névkeresés. És ott van nagyon fontos szempontként az is, hogy mit jelent ez a név. Most nemrég azt tapasztaltam, hogy a családunkban kiderült, hogy a bátyámék is nagyon szeretnének egy fiú nevet, ami a Barna név, és mi Edinával is nagyon szeretnénk ezt a nevet. Úgyhogy nem csak olyan helyzet van egy családban, hogy a szülők beszélnek, hogy milyen névet szeretnének, hanem sokszor még testvérek között is van egy ilyen választási lehetőség, ilyenkor még nagyobb kompromisszumkeresés indul el. De a jelentés olyan sokszor fontos. Egy másik bátyáméknál nemrég született egy Hanna nevű lányuk. Hanna azt jelenti kegyelem, Isten kegyelme ajándéka. Azért ezt a nevet adták, mert előtte, ez a gyermek előtt fél évvel volt egy vetélése az én sógornőmnek, és utána ez a gyermeknek a kihordása egy annyira nehéz körülmény volt, veszélyeztetett terhesség, nagyon-nagyon sok gonddal és nehézséggel. És amikor megszületett ez a gyermek, azt akarták, hogy mindig emlékezzenek arra, hogy ő Isten kegyelméből, Isten ajándékaként született meg. Fontos a névnek a jelentése. A mai ige, amit felolvastunk, szintén arról szól, hogy az a gyermek, aki karácsonykor megszületett, akinek Jézus a neve, és a jövendélésben pedig Immánuel, ez mit jelent? És ez a név azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ez egy kijelentés. Nem azt jelenti, hogy néha velünk, nem azt jelenti, hogy majd egyszer, hogyha éppen úgy jön velünk az Isten. Ez egy olyan kijelentés, ami folyamatos, ami határozott, és aminek nincsen idői határa. Folyamatosan velünk van az Isten. Fontos, hogy minden név jelent valamit, és ez egy proféciának a beteljesülése. Ez egy állítás. És jó bátorítás is ez, hogy velünk az Isten. Sokszor szoktuk is mondani egymásnak, hogy velünk az Isten. Ha indulunk egy útra, és felmerül egy utolsó probléma, akkor előtte mondjuk, hogy nem baj, velünk az Isten. Vagy hogyha van egy nehéz helyzet, és a másikat szeretnénk valahogy bíztatni itt a gyülekezetben, akkor mondjuk neki azt, hogy de velünk az Isten, legyen ez a reménységünk, kapaszkodjunk ebbe, tudjunk ebbe kapaszkodni. Szeretnénk ezt a reményt hordozni, hogy velünk az Isten. És mégis olyan sokszor azt érzem én is, és tapasztaljuk mi közösen, hogy ez az állítás, hogy velünk az Isten, ami Jézus nevének a jelentése, ez kérdésként merül fel, hogy vajon tényleg velünk az Isten? Hol van Isten bizonyos szituációkban? Vajon tényleg velünk van, vagy csak néha-néha elérhető? Hol van Isten, amikor olyan régóta ismétlődő kérdéseket teszek fel, és kéréseket fogalmazok meg hozzá? Hol van Isten betegségben vagy gyászban? Hol van Isten, amikor abszolút azt érzem, hogy nincsen velem, amikor egyedül érzem magam? Egy olyan világban élünk, amiben bármikor elérhetjük azt, hogy velünk legyen valaki. Most is a legtöbbünknek ott van a zsebében egy mobiltelefon. És ha akarjuk, fel tudunk valakit hívni, tudunk csetelni vele, elérhetőek vagyunk, és el tudjuk azt érni, hogy velünk legyen valaki. De ugyanilyen gyakran azt is el tudjuk érni, hogy akár ott van velünk ez a mobiltelefon, akár bármi más, azt érezzük, hogy abszolút egyedül vagyunk annak ellenére, hogy bárki mást el tudnánk érni. Mert nincs kedvünk, mert nem foglalkoznak velünk, akár utazás közben, akár otthon. Azt érezzük, hogy egyedül vagyunk. Sokszor felvetődik a kérdés tehát, hogy velünk van az Isten. Szeretem a Bibliát, mert határozott. És ez a mondat is határozott, és egy konkrét kijelentés, hogy velünk van az Isten. És sokszor ehelyett a kérdés helyett, hogy hol van Isten bizonyos szituációkban, van egy olyan kérdés, ami nem mellőzi ezt, hanem ami jobb, ami ennek a mélyére megy, és ami nekünk is segíthet, és biztatást adhat. És ez a kérdés úgy hangzik, hogy hogyan van velünk Isten. Az Immanuel név azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ma pedig vizsgáljuk azt, hogy mit jelent ez, hogyan van velünk karácsonykor és minden nap, az év minden napján, hogyan van velünk Isten. Sokszor azt érezzük, hogy nincsen velünk. És nézzük meg mégis ma két szituációt, amikor azt tapasztaljuk, hogy nincsen velünk Isten. És amikor ennek ráadásul pontosan az ellentétjét is tapasztaljuk, amikor pedig azt tapasztaljuk, hogy nem hogy nincs velünk Isten, hanem ellenem van Isten. Azt tapasztalom, hogy bármit teszek. Nem hogy velem lenne, hanem még ellenem tesz, semmi sem jön össze. Először azt nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor azt érezzük, hogy Isten nincs velünk. Egyszerűen nem érzem a jelenlétét, nem tapasztalom. Bármit teszek és szeretném. Többször is előfordul ilyen a Bibliában. Azt látjuk, hogyha lehet ebbe a mikrofonban, én szeretnék több hangot kérni, de lehet csak én hallom rosszul, és mindenki másról. Szóval az első szituáció az az, hogy Isten jelen van, csak nem érzik az emberek. A Bibliában nagyon sok ilyen eset van. Ott van Sámson, Jób vagy Saul. De nézzünk meg egy olyan hithőst, aki olyan sokszor előttünk van, Mózesnek az életét. Rengetegszer azt érzi az élete elején is, amikor Isten elhívja, de utána is, hogy én velem nincsen Isten. Nem tudok beszélni, nincs ehhez tehetségem. És ad mellé egy olyan társat, egy testvért, aki kipótolja azt, ami neki a hiányossága. Vele van Isten. Aztán elindul egy olyan útra a pusztába, egy vándorlásra, ahol soha nem járt, soha nem vezetett ennyi embert. És azt tapasztalja, hogy hogy menjek, nem tudom, hogy lehet. Hol van Isten? El kellett menekülnöm az egyiptomiak elől. Ki űztek, is jönnek utánam. Hol van Isten ilyenkor? És Isten ad neki, vele van, ad neki nappal és éjszaka egy olyan tűzoszlopot, egy olyan felhőoszlopot, amivel vezeti, amivel azt érezheti, hogy nincs egyedül, vele van. De sokszor a mi életünkben azt tapasztaljuk, hogy nincsenek ilyen csodás jelek. Nincs tűzoszlop, nincsen felhőoszlop, ami vezetne, hogy innen hova menjek, hogy mit tegyek. Nem mindig ilyen látványos az, hogy Isten velünk van. Jó lesz így a hangzás, meg elmondom így is. Nem mindig ilyen látványos. Nincsen nagyobb csoda, vagy nincsen egy égi jel, nincsen égi különlegesség. Csak azt tapasztaljuk, hogy szeretnénk, hogy Isten vezessen minket, de nincs ilyen jel. És pontosan a mai igényben is egy ilyen szituációt láthatunk. Ott van József, aki iszonyatosan megijedt, hogy mi történt. Mert mi történik körülötte? A jegyese teherbe esik, de nem tőle. Nem érti a helyzetet, ott vannak körülötte rokonok, ott van körülötte egy falu, és az egész helyzet azért kiállt, hogy feltetni a kérdését ő is, hogy hol van ilyenkor Isten? Nem tudom, hogy hogy van ilyenkor velem Isten. És aztán azt látjuk ebben a történetben is, hogy Isten szól hozzá, egy angyalon keresztül, és megnyugtatja, hogy József, értsd meg, hogy itt mi történik. És nézzük meg kicsit tágabbról is ezt az egész történetet. Nem csak ezt látjuk, hanem azt is látjuk, hogy Józsefék életében utána Isten gondviselése ott van, mert a császár meg akarja öletni a kisgyermekeket, és szintén ők tudomást szereznek erről, és el tudnak menekülni. Isten velük van, de ott van előtte is. A Máté evangéliuma azzal kezdődik, ha el akarjuk olvasni, sokszor nem olvassuk el, mert tele van nevekkel. Az első fejezet, egy nemzetség táblázat, 3x14 nemzedéken keresztül. Isten vele van ezzel a családdal. Ott van velük, és úgy van velük, hogy ennek a családnak a leszármazottjaként, Dávid király leszármazottjaként Jézus Krisztus meg tud születni. 3x14 nemzedéken keresztül Isten velük van. Csak sokszor ebben a kicsi szituációban nézzük, hogy hol van Isten. És láthatjuk mégis, hogyha tágabban nézzük, hogy ott van József életében is. Sok esetben azonban akkor is azt érezzük, hogy valahogy nem tapasztalom, hogy Isten velünk lenne. És szeretnék erre mondani egy személyes történetet is. Pár hete volt az, hogy azt éreztem, hogy nem tudom, hogy van velem Isten. Nem éreztem a jelenlétét. És mégis jött egy olyan nap, amikor egy igei szolgálattal kellett szolgálnom a gyülekezetben, és ki kellett állnom, és jöttem be reggel, is kérdezte is tőlem Laci, hogy mi a baj, mert látom, hogy baj van. És nem tudtam megfogalmazni, hogy mi a baj, csak azt éreztem, hogy nincs, nem érzem Isten jelenlétét egyszerűen. Hogy nincs velem Isten. De viszont muszáj volt szolgálni, mert ez meg muszáj, és elkezdtem ezt a szolgálatot, és előtte imádkoztam, de nem éreztem azt, hogy az imádság különösebben segített volna, de őszintén imádkoztam. És azt tapasztaltam, hogy ahogy beszélek Isten igéjéről, nem én miattam, de valahogy megszólalt Isten igéje, az emberek figyeltek, hallgatták, bevonultak, és utána odajöttek, és azt mondták, hogy Isten szólt. Isten megérintett, közelebb tudtunk lépni. És azért voltam hálás, mert azt élhettem meg ebben a szituációban, hogy Isten velünk volt, nem csak velem, de velünk az Isten. És nem azért, mert nekem éppen olyan volt az állapotom, nem azért, mert én éppen úgy beszéltem, azért, mert Isten úgy döntött, hogy velünk van, mert folyamatosan velünk van. És azért, mert ő áldja ezt meg akkor is, ha én ezt nem érzem. És lehet, hogy akkor, amikor nem érezzük, hogy velünk van Isten, akkor pontosan más emberek által van velünk. Azon emberek által, akik visszajeleznek, akik imádkoznak értünk, akik mondják, akik bíztatnak azzal az első szóval, amivel én is kezdtem, hogy velünk van az Isten. Lehet, nem érzed, de én érzem az életedben, látom, tapasztalom és imádkozom érte, hogy veled is legyen az Isten. Isten lehet, hogy nem tudjuk megérteni, de tapasztalni tudjuk őt, az ő működését, és ezért lehetünk hálásak. És lehet, hogy abszolút azt érezzük néha, hogy nincs jelen, nem látom, nem tapasztalom. De amikor ezt érezzük, akkor ne abba vonuljunk bele, hogy ez hogy megköt minket, ne egyre jobban bele hergeljük magunkat, hogy nincs velünk Isten, hanem lépjünk, közeledjünk, hogy Istenem, nem látlak, de szeretnélek tapasztalni, szeretnék a jelenlétedben lenni, és szeretnék veled lenni. Viszont sokan azt is mondják, hogy Isten velünk valóban, pont nem ezt tapasztalom, pont azt tapasztalom, hogy bármit teszek, nem sikerül. És nem az, hogy nem sikerül, mert van ilyen, hanem azt tapasztalom, hogy valahogy minden körülmény úgy van, hogy Isten nem velem van, hanem ellenem van. Mi van az ilyen helyzetekben? Hogyan van velünk ilyenkor Isten? Olyan sokszor tapasztalom azt, hogy előre tekintő emberek vagyunk. Mi lesz holnap? Mi lesz, ha vége van a karácsonynak? Mi lesz szilveszterkor? Hova megyünk szilveszterkor? Mi lesz január 2-án, amikor újra munkába kell menni? Mi lesz 2017 egész évében? Hogy lesznek a dolgaink? Mi következik? És olyan ritkán tekintünk vissza, hogy mi az, ami történt, mi az, amiért imádkoztam, és ami beteljesedett, ami meghallgattatott, amiben ott volt Isten. valamiért egy kicsit hiányorientáltak vagyunk. Mi az, ami lesz, mi az, ami következik, és nem tekintünk vissza, hogy mi az, ami volt. Pedig József életében is azt láthatjuk, ahogy előbb végignéztük, hogy a pillanatnyi szituációban ez olyan nehéz. Viszont ha az egész életére ránézünk, vagy visszanézünk, azt láthatjuk, hogy Isten vele van. De sokszor az eredeti kérdés marad. Azt tapasztalom, hogy Isten nemhogy nem nincs velem, ellenem van. Nemrég újra olvastam egy könyvet, a Kés és Kereszt című könyvet, talán többen ismerik. David Wilkersonról szól, egy lelkipásztorról, aki Amerikában élt, és egy kicsi faluban szolgált, nagyon jól érezte magát ott, de valamiért a tévében látott egy ilyen hírt, hogy New Yorkban van 8 darab olyan fiú, akinek van egy gyilkossági pere, mert megöltek valakit, és egy per indult ellenük. És azt kapta Istentől, azt érezte, hogy menjen el, és ezekhez a fiúkhoz szóljon, és szolgáljon. 800 kilométerre volt tőle ez a város, de beült, és elment a tárgyalásra. És ott volt a tárgyaláson, és akart beszélni ezekkel a fiúkkal. Ezért a tárgyalásnak a végén megpróbált oda menni a bíróhoz. De azt hitték, hogy ő támadni akar, vagy veszélyezteti a bírót, ezért az őrök lefogták, és kivitték a folyosóra. És ahogy a folyosóra kivitték, jelen volt természetesen a sajtó is, mert nagy hírű volt ez a tárgyalás, és a folyosón körbevették, és kérdezgették, hogy ő miért csinálja ezt, elkezdtek fotókat készíteni, és mondták, hogy látták, hogy van nála a Bibliája, kérdezték, hogy félti a Bibliáját, mondta, hogy nem, feltartotta magasra, és a Bibliájával lefotózták, és másnap az összes újságban, a címlapon ez a címszó szerepelt a feltartott Bibliával, egy vidéki prédikátor lobogó hajjal és Bibliájával félbeszakítja a gyilkossági pert. Másnap nagyon híres lett. De egy olyan dologról lett híres, amit ő nem akart, nem így gondolt, nem ezért ment oda. Mindenki máshogy ismerte meg. Az egész családja, a rokonsága, a saját felesége és a szülei is nem értették, hogy mi történik. A saját egyháza hívogatta folyamatosan, hogy miért csinált ilyet. És ő maga se értette. Hazament értetlenül és megaláztatva, hogy ő oda akart menni. Azt érezte, hogy Isten szól. De nemhogy nem tudott oda menni, még neki lett rossz hírneve az egész országba. És vissza kellett mennie, és nem értette, és értetlenkedett. És pár héttel később mégis azt kapta, hogy de menjen vissza, neki szolgálnia kell ezekhez a fiúkhoz, ezek a fiúk felé. És újra kocsiba ült, újra elment. És nem tudta, mit tegyen. Már mindenki tudott róla a hírt, látták az újságban a képét, ezért csak elkezdett sétálni az utcákon. És ahogy sétált és elment sarkokon, különböző bandáknak a tagjai ott álltak a sarkon, és az egyik bandából utána sétált egy fiú. És azt mondta, hogy állj meg, te vagy az a lelkész, aki az újságokban voltál? Te vagy az, akit kidobtak a tárgyalásról? Pedig válaszolta, hogy igen. Na, ha téged kidobtak a tárgyalásról, akkor a rendőrök ellensége vagy. Ergo, a mi barátunk vagy. Tehát gyere, befogadunk téged. És nyilván, mivel ők bandatagok voltak, ők közel álltak ezekhez a fiúkhoz. Meg tudták mutatni, hogy hol laknak a szülők, akiktől engedélyt tudtak szerezni, hogy bejusson a börtönbe. Ezáltal a fiúk befogadták ilyen bandákba, és ezáltal David Wilkerson tudott szolgálni ilyen bandatagok közé felé, és ahogy senki mást oda nem fogadtak volna be, senki mást nem is engedtek volna be, hozzá se szóltak volna. Nem értette, hogy miért történik az az esemény először. De amikor utólag ránézett, azt látta, hogy sehogy máshogy. Ez nem lehetett volna, nem tudott volna szolgálni feléjük, ha nem ezzel kezdődik. Olyan sokszor azt tapasztaljuk, hogy Isten ellenünk van, vagy hogy nincsen velünk. És csak később derül ki, hogy mi is ennek igazából a valódi oka. Később tudunk erre rátekinteni. És olyan sokszor a jelenben vagy a jövőben élünk, hogy mi kellene, mire van szükségem, mit kéne még tenni. És nem arra tekintünk, hogy mi lehetett az, amit Isten akart, vagy el is végzett az életemben? És persze nem biztos, hogy minden negatív élmény ilyen kicsengésű. Nem biztos, hogy minden így történik. És lehet, hogy sokszor inkább csak mélyen kérdéseid vannak, és nem tudsz ebben választ találni. De ne azt kezd el, hogy magadat hibáztatod, vagy ne azt kezd el, hogy belelovalod magad, és hergeled magad ellen. Hanem tudd ezt letenni Isten elé, akár itt az úrvacsorában, akár a dicsőítésben, akár egy ima szolgálatban. Szerintem olyan jó az, hogy reformátusok vagyunk. Miért? Nézzük meg a címerünket. A címerünkben a római levélből alul egy vers van felírva. Ez a következő vers. ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten velünk, ha az Immanuel szó azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ki az, aki ellenünk lehetne egyáltalán? Ki az, aki hatalmasabb? Az a kijelentés, hogy velünk van Isten, nem csak azt jelenti, hogy velünk van Isten, hanem jelent egy ennél számunkra biztató dolgot is, mégpedig azt, hogy Isten nem ellenünk van, hanem velünk, értünk. Azért, mert ő teremtett, azért, mert szeretete van, mert az ő teremtményei vagyunk. Isten velünk van. És pedig a mai igénk azt láthatjuk, hogy egy olyan szituációban hangzik el, ahol emberileg, Jézus születésénél abszolút feltehetnénk a kérdést, hogy hol van Isten? Nézzük meg még egyszer mai szemmel ezt az igét, ami ma elhangzik, ami a karácsonyi ige. Van egy tini lány, 14-16 éves, Máriának hívják. Van egy párja jegyese. Közben kiderül, hogy terhes. De nem a férjétől, vagyis a jegyesétől terhes, hanem nem lehet tudni, hogy kitől. Van egy 180 fős falu, ahonnan származnak. Kicsi a rokonság. Mindenki kérdezget. Fél információk vannak. Senki sem tudja, hogy mi az igazság. És ebben a szituációban ott áll József is, és Mária is tanástalanul. És kérdezhetnénk, hogy hol van Isten ebben a szituációban. Ráadásul József el akarja hagyni Máriát titokban, hogy ne szégyenítse meg, de mégiscsak megtörtént ez, ami pedig szégyen. Abszolút olyan szituációban, ami Mária kiáltatna, hogy hol van ebben Isten. Mert is azt látjuk, hogy nem az, hogy hol van, hanem éppen benne van. Ott van Isten ebben a szituációban, az ő fia Jézus Krisztus születik meg. Ő miatta van ez a szituáció, de éppen ez a csoda, hogy ő is ott van, ami sokszor felfoghatatlan, ami sokszor elkerüli a tekintetünket, de ő is ott van ebben. Ő az, aki miatt mondhatják azt Mária és József is mondhatjuk mi is ma, hogy velünk az Isten. Mert ott van az a gyermek, aki eljött, aki testé lett, aki miatt mondhatjuk azt, hogy Isten nem csak egy láthatatlan valaki, hanem aki elküldte a fiát, és ezáltal mondja, hogy velünk az Isten. Éppen ez a csoda. És igazából a feltett kérdésre, hogy hogyan van velünk Isten, ez a válasz, hogy Jézus által. Ő az, aki által kimondhatóvá válik, hogy velünk az Isten. Ő az, aki kapcsolatot teremt Isten és ember között. Velünk az Isten, hogy ne nekünk kelljen ahhoz a görcsösséghez ragaszkodni, hogy nekünk kell belefulladnunk abba, hogy magunkat mentjük meg, hogy nekünk kell megoldani azt, hogy mi az, ami ránk nehezedik, mi az, ami jön, mi az, ami a jövőbe van, mi az, ami engem neheztel, hanem azt tudom mondani, hogy velünk az Isten. És ő küldte el a fiát, hogy minket megváltson ebből. És ne ahhoz ragaszkodjunk, hogy nekünk magunkat cselekedetek által meg kell váltani, vagy igazolnunk kell, hanem ő elküldte a fiát, aki mindezt betöltötte, és emiatt mi már elfogadottak vagyunk, velünk az Isten. Jézus nem azért van velünk, mert látjuk. Ez nem feltétel, ez számunkra lenne fontos, hogy láthassuk. De nem tőlünk függ, hogy velünk lesz-e, vagy sem. Isten velünk van, és ez nem a cselekedeteinktől függ. Azért van velünk Isten, mert fontosak vagyunk a számára. Mert szeret minket, és mert az ő teremtményei vagyunk. Az egyik holdra szálló űrhajós mondta azt, amikor visszajöttek a földre, hogy nem az a nagy dolog, hogy mi felmentünk a holdra, hanem az, hogy Isten eljött erre a földre. Immanuel, velünk az Isten. Éppen ezért, amikor akár karácsonykor, akár máskor azt tapasztaljuk, hogy nem érzem Isten jelenlétét, nem magunkat vagy őt kezdjük el vádolni. Ez az ördögnek a célja. Itt van ez a lehetőség, és az úrvacsora, és a dicsőítés, és az imaszolgálat is. Itt van lehetőségként, hogy lépjünk be az ő jelenlétébe. Imádságban legyünk előtte. És lépjünk ide, és újuljunk meg őt kérve, mert ő az, aki velünk van, és nem nekünk magunktól kell feloldozni ezt. Néha lehet, hogy felfoghatatlan, és feldolgozhatatlan ez a dolog, de valóban velünk van az Isten. Karácsonykor is. Jézus elfogadásával az életünk nem lesz könnyebb, vagy nehezebb. Ugyanolyan lesz, mint eddig, de ott lesz az életünkben Jézus. Ugyanúgy lesznek örömök, ugyanúgy lesznek nehézségek. De nem nekünk kell ezeket a görcsöket feloldani, hanem tudhatjuk azt, hogy velünk az Isten. Eljött karácsonykor, testé lett, és nem csak eljött, de megváltott is minket a halálával és a feltámadásával. Az úrvacsora, és nem csak az úrvacsora, de az előtte levő imádság is, az előtte levő fogadalomtételek is egy olyan lehetőség, amikor ebben újulhatunk meg, amikor Isten elé állhatunk, és így lehetünk az ő jelenlétébe, kimondva azt, ha nehéz is, hogy velünk az Isten. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az evangéliumot, hogy Immanuel, velünk az Isten. Köszönjük, hogy ez igazság, köszönjük, hogy hittel megragadhatjuk, és megerősíthetünk ebben. Végezz a te szent lelked által, Urunk, hogy amikor ez kérdés, amikor nem értjük, vagy nem érezzük, akkor is tudjuk hinni, és amikor nem tudjuk hinni, akkor te tarts meg bennünket a kételkedések között is. Köszönjük, hogy visszatekinthetünk, és az életünkben sokszor és sokféleképpen megmutattad azt, hogy velünk vagy. Így adunk ezért hálát, és helyezzük a te kezedbe a jövőnket. Imádkozunk, Urunk, azokért most a környezetünkben, akiknek ezt nehéz elhinni és elfogadni. Imádkozunk a családtagjainkért, imádkozunk a lakó környezetünkért, a szomszédainkért, azokért az emberekért, akik itt élnek körülöttünk. Imádkozunk Budapestért, a mi városunkért, magyar népünkért, minél többen megtapasztalhassák, hogy velük vagy. És imádkozunk az egész világért, adj békességet, Urunk, vedd el a gyűlöletnek, a gonoszságnak az erejét. Adorunk, hogy a te szereteted és a te jelenléted terjedjen ezen a földön. Hallgass meg bennünket, Urunk, Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.